Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, minden egyes nap Isten ajándéka. Végeredményben minden egyes napot így kellene kezdenünk, Isten ajándékát megköszönni. Ebben a szentmisében meghalt testvérünkért imádkozunk, az ő napjait köszöni meg egy család, és gondolom rajtuk kívül mások is, akik ennek a már meghalt testvérünknek a napjaiból, a napjainak a gyümölcseiből gazdagon részesültek. Most, amikor bemutatjuk vízkereszt ünnepén ezt a szent misét, akkor különösképpen is gondoljunk arra, hogy milyen nagy lehetőség, hogy minden nap megújulhatunk. A mi kereszténységünk egyik titka, hogy Isten kegyelméből az ember újjá születhet. Ezen a napon ezért is szentelünk vizet. A víz a megújulásnak, az újjászületésnek a szimbóluma. A különböző mondák, a különböző népek elképzelései fejezik ezt ki a víz mondákkal kapcsolatosan. Amit nagyon egyszerűen így fejeznek ki, a vízbe egyik oldalon belépek, és a másik oldalon új emberként lépek ki. Nagyjából ez az üzenete ezeknek az elképzeléseknek. Mi most azt kérjük akkor, amikor megszenteljük a vizet, hogy mi, amikor megismerjük az Istent, akkor a régi emberből egy új ember támad. Gondoljunk erre, miközben ezeket a könyörgéseket halljuk. Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztott számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket! Árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékait szolgálatában üzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen, akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mindenható örök Istenünk, alázatosan kérjük irgalmadat, áld meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja, amire hintik vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától, Krisztus Urunk által. Amen. a romlástól, megőrző só, figyelmeztessen bennünket arra, hogy ebben a laikus világban, ebben az Isten nélküli világban sok veszély leselkedik ránk. Csak Isten segítségével tudunk mentesek maradni a rontástól. Testvéreim, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet, amit keresztségünkre való emlékezéssel hintünk magunkra. Ő, ami mennyei atyánk, segítsen minket kegyelmével, hogy a tőle kapott szent lélekhez hűségesek maradjunk. Urunk, ezen a szent napon erőt akarunk tőled kérni. Fakaszd bennünk újból kegyelmed vízforrását, és védj meg minket minden testi-lelki bajtól, hogy megtisztult szívvel mindig közelebb jussunk hozzád, és elnyerhessük tőled üdvösségünket, ami Urunk Jézus Krisztus által. Isten fölkínálja a szeretetét, élhetünk vele, élhetünk belőle. Ezen a mai napon különösképpen legyünk hálásak mindazoknak, akiknek a szeretetéből élhetünk. Segítsen bennünket ez Isten abban, hogy mindegyikünk külön-külön, sokak számára, elsősorban családtagjaink számára, barátaink számára, ismerőseink számára, de mindenki számára, akivel találkozunk, az élet ajándékozói lehessünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdei Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a népírás tudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak, a júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta, te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláltátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet napkeleten láttak előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt kellene kérni ma az Istentől, hogy más emberként lépjünk ki a Szentmise után ennek a templomnak az ajtaján. Hiszen minden egyes találkozásnak ez az értelme, hogy az emberre az hat, és ha ez egy jó találkozás, akkor ez azt jelenti, hogy az ember jobb emberként folytatja az útját. A kereszténységnek az Istennel való találkozásban ezt a titkot kell felismernie. Hiszen a mi hitünk erről szól, hogy találkoztunk az Istennel, és ez a találkozás megváltoztatta a gondolkodásunkat, más emberekké lettünk, és ennek a találkozásnak az élménye meghatározza a mi összes találkozásunkat. A mi összes találkozásunkat az emberekkel. Pál apostol egész ige hirdetése erről szól. Ő a misztériumról beszél. És a misztériumot kiejtve az Isten titkára gondol. Hiszen a szó ezt jelenti, hogy titok. Nem véletlenül használja Pál apostol ezt a szót, ezt a fogalmat, ugyanis ő görög műveltségű volt. Nagyon tanult ember. Ismerte a görögök misztériumvallásait, a különböző misztérium kultuszokat. És ezek mind valamiképpen az istenséggel való kapcsolatot igyekeztek elmélyíteni. Akkor, amikor Pál apostol az ő élményéről beszél, akkor alapvetően erre gondol, ő találkozott Krisztussal, és ez a találkozás mindent megváltoztatott. Más emberré lett. Hát ez a sokat emlegetett, különösen a rendszerváltoztatás utáni időkben Saulusból Paulus. Végeredményben az Istennel való találkozás mindegyikünk esetében a megújulásunkat kell, hogy szolgálja. Új emberekké kell, hogy legyünk. A visszentelés is erre utalt. A keresztség, amelyben minden megkeresztelt ember részesül, szintén erről szól. Eltemetkezik a régi ember, és föltámad az új. Egyszerűen arról van szó, hogy megváltozik minden a számunkra. Elsősorban azáltal, hogy mindent másképpen látunk, mindenről másképpen gondolkodunk. A bölcsek vagy mágusok, hiszen a Biblia inkább ezt a fogalmat használja, a mágusok, végeredményben ezt az üzenetet hozzák nekünk, hogy nekik is volt egy képük az Istenről. Maguk alakították ki, akár kapták ezt az Isten képet, aztán ők tovább vitték, mindannyian így vagyunk. Ha egy keresztény családban növünk fel, vagy egy keresztény közegben növünk fel, akkor van egy Isten képünk, van valamilyen fogalmunk az Istenről, aztán jó esetben az ember ezt még tovább formálja és alakítja, de rendkívül fontos az, hogy ezt az Isten képet, amit kaptunk, mondjuk kaptuk a szüleinktől, kaptuk az egyházunktól hitoktatás formájában, ezt az Isten képet valamiképpen mindegyikünknek a maga elgondolása szerint, vagy talán jobb, ha így mondom, a maga hite szerint kell megújítani. Hiszen nem úgy vagyunk ezzel, mint akármilyen evilági ajándékkal, vagy evilági javakkal, amiket kapunk, és jó esetben, ha azok funkcionálnak, akkor ezekkel élünk, vagy esetleg ezekből élünk, és akkor már minden rendben van. Nem így a mi emberi felfogásunk, a mi emberi gondolkodásunkat a egyénivé kell tenni. Nem lehet csak úgy egyszerűen átvenni fogalmakat, ismereteket az embernek, formálni és alakítani kell az ő egyéni benyomásai alapján. Pálnak a példája is erről szól, a mágusoknak a példája is erről szól, ők egy valamilyen istenképpel érkeztek Jeruzsálembe, most ne foglalkozzunk azzal, hogy milyen istenképet alakítottak és honnan vették, egy biztos, a zsidók újszülött királyát keresték. És ha már királyról volt szó, akkor nem véletlenül keresték éppen ott, ahol. Egyébként már gondolhatunk arra, hogy az Isten magáról egy másfajta képet akar megjeleníteni ebben a világban, mint amit mi emberek általában elgondolunk. Mi emberek általában olyan Istennel igyekszünk szövetkezni, aki sajnos a saját elgondolásunk szerint vonjuk be az életünkbe. Majdnem, hogy azt mondhatnám, sőt, talán nyugodtan mondhatom ezt, akit a szolgálatunkra rendelünk. Holott Isten egészen másképpen gondolkodik a kapcsolatunkban, és a kapcsolatunk szerint rólunk. A bölcseknek a tapasztalata ebből a szempontból fontos. Hiszen amikor megtalálják ezt a gyermeket, olyan körülmények közepette, amilyen helyzetben volt, akkor ők képesek voltak abban a pillanatban ennek az élménynek, vagy ennek a találkozásnak a nyomán, hatására mindent felülvizsgálni. A hitünk, a kereszténységünk pontosan ezt akarja, hogy mindent felülvizsgálni az életünkben, a kapcsolatainkban, evilági szerepvállalásainkban, az Istennel való találkozásunk nyomán. Testvérek, az egész emberi történelem e körül forog. Gondoljuk csak el, milyen más lenne minden, ha nekünk, keresztényeknek, az az Isten képünk lenne, amely Isten képet az Isten önmagáról mutat nekünk. Nem amit mi képzeltünk el, nem amit mi alakítottunk ki, mindegy, hogy kik segítettek ebben be, lehetnek ezek akár okos emberek, lehetnek mágusok, hiszen a mágusok is éppen ebben nagyok, állítólag egy méd törzsnek voltak egyik törzséhez tartozók, és ami nagyon érdekes, a mágusok nem a születés révén lettek egy törzsnek a tagjai, ugye törzsi társadalomról van szó abban az időben, 2000 évvel ezelőtt, egy ember a születés révén lett a tagja egy törzsnek. Az ő esetükben nem erről van szó, ők a képzettségük, a tanultságuk okán lettek ennek a törzsnek a tagjai. Egyébként, hogy egy másik bibliai utalást is tegyek, amikor a zsidók a babiloni fogságban voltak, és Nabukodonozor király udvarába került az a három zsidó fiatal ember, akiket különböző képzésnek vetettek alá, majd mondhatnám így, mágus képzésről volt szó, És akkor, amikor megfejtette a királynak az álmát Dániel, akkor Nabukodonozor király főmágussá tette. Ők egy egészen sajátos közösséget alkottak. És nyilvánvaló ezeknek a tanult embereknek, most ne azzal foglalkozunk, hogy csillagászok voltak, vagy milyen tudományokkal foglalkoztak, számunkra ez most nem lényeges és nem érdekes, volt egy istenképük. És ez az istenkép nagyon tiszta volt. Gondoljuk csak el, ezek mennek megkeresni a zsidók újszülött királyát, és viszik magukkal azt, amit éppen felsorol a Szentírás. Aranyat, tömjént, mirhát, bizonyára mást is. Ezeknek mindegyiknek szimbolikus üzenete van. Ugye az arany a királyoknak szól, a tömjén. A tömjénnek a zsidó neve a Libana, ebből a szóból származik a Libanonnak a neve. A tömjén egy bizonyos fának, ilyen gyantás produktuma, amit mindig importáltak a zsidók. És a tömjén áldozathoz, ez fontos volt, a tömjén az a Isten előtti hódolat kifejezésére szolgált. Akkor, amikor ők már ezt a zsákjukban hozzák, akkor ebben ezt is föl kell fedezni, hogy hódolni akarnak majd az előtt, akit megtalálnak. És a mirha egy szintén sajátos fának a gyümölcse, a terebintus fának a gyümölcse. Ehhez, ha olajat tettek, akkor valami gyógyításra is használatos volt, meg illatosításra. A mirha pedig a betegségek elsősorban, a betegségek enyhítésére használt eszköz volt. És gondoljunk Jézus halálára, mirhával kenték be az ő testét, ezzel valamiképpen azt akarjuk kifejezni, hogy minden betegségünk gyógyítója, ez a Krisztus a kereszten. Tehát sajátos képük lehetett az Istenről, akkor, amikor ezeket az ajándékokat hozzák, ezek üzenetet jelentenek. Testvérek, úgy gondolom, hogy ezen a mai ünnepen, egy laicizálódott világban, ami azt jelenti, hogy Isten nélküli, egy olyan világban élünk, ahol az Isten hit nagyon meggyengült, egy olyan világban élünk, ahol esetleg az Isten hit még nevetség tárgya is. Egyébként ezen is érdemes lenne elgondolkodni, hogy a muzulmánok az Isten hitükhöz úgy ragaszkodnak, amivel már mi nem is tudunk mit kezdeni, az eszközeikkel semmiképpen nem tudunk dűlőre jutni, de elgondolkodtató. Nyilvánvalóan a hitünkhöz való ragaszkodás nem kell, hogy ilyen területre vigyen el bennünket, de viszont elgondolkodtató az, hogy talán mi meg mindennel megalkuszunk. Mert alkalmazkodni akarunk a nem hívőkhöz, holott a nem hívőket éppen az Isten élményünkkel kellene megajándékozni. Nem elítélni őket, nem megítélni őket, és a miattuk való kapcsolatban nem lemondani a hitünkről. Hiszen ez lenne a küldetésünk, hogy erről az élményről, az Istennel való találkozásunkról nekik beszéljünk, vagy inkább előttük tanúságot tegyünk. Ez a mai ünnep, Epifánia, görög neve, az Úr megjelenése. Valójában azt ünnepeljük, hogy a mi Urunk belép az emberi történelembe, és mindenkinek az Isten szeretetét hozza el. Ezt ünnepeltük karácsonykor. És ma ez a misztérium, az Isten misztériuma egy hatalmas nyitás következtében mindenki felé feltárul. A mágusok egyébként ezt is szimbolizálják. A nem zsidó népeket, vagyis a zsidókon kívüli minden nemzetet. Urunk megjelenése, a mi királyunk megjelenése, bevonulása a mi emberi történelmünkbe azért, hogy megváltoztassa. Először természetesen bennünket, hiszen a történelmet úgy nem lehet megváltoztatni. A történelmet egyesek formálják és alakítják, mégpedig a belső meggyőződésüknek megfelelően. Ha a mi hívő meggyőződésünk a mágusok példájára valóban mélységében Istenhez köt bennünket, akkor ilyen emberarcú Isten elgondolások távol kerülnek tőlünk. Akkor valóban az Istentől azt várjuk, amit ő adni tud, szeretetet. És tudomásul kell venni, hogy az ember problémáit sokféleképpen lehet átgondolni. Megoldásokat sokféleképpen lehet keresni, kell is. De egyet ne felejtsünk el. Az embernek mindezek fölött, vagy mindezek előtt a szeretetre van szüksége. Hiszen ha szeretik az embert, akkor mindent legyőz. Ha az ember nem tapasztalja ezt meg, akkor lakhat palotában, akkor az embernek e világban mindene meg lehet, mégsem boldog. Ezen a mai ünnepen gondoljunk erre különösképpen, és akkor, amikor erről a mai szentmiséről elmegyünk, akkor különösképpen gondolkodjunk ezen, hogy az emberek tőlünk azt várják, hogy Istennek ezt a szeretetét meg tudjuk mutatni. Várják? Lehet, hogy azt se tudják, hogy mit várnak tőlünk. Vagy a keresztényektől már semmit se várnak. Hát, nyilatkoztassuk ki nekik, hogy mi hogyan gondolkodunk a világról, hogyan gondolkodunk a másik emberről, és ezt a gondolkodást, hadd mondjam így, a bölcsek viselkedése is, Pál apostol tanítása is formálja meg, alakítja, de legfőképpen Krisztus, aki annyira szeretett bennünket, hogy életét is odaadta értünk. Ez az irány az áldozatok útja az, amely révén ki tudjuk fejezni a szeretetünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Testvérek, ebben az imádságban jó, ha mindig valami nagyon fontos gondunkat, ügyünket visszük az Isten elé. Azt gondolom, hogy azt kellene nagyon kérni az Istentől, hogy legyen bátorságunk ahhoz, hogy vegyük kezünkbe a sorsunkat. Azzal van tele a világ, hogy ki mit nem tett, és ki nem tartotta be az ígéreteit, és egyáltalán milyen elvárásai vannak az embereknek. Tény, hogy uralkodnak rajtunk a hatalomban lévők mindig. Akár úgy, hogy olyan törvényeket hoznak, amikkel sok mindent ránk kényszerítenek, de bármilyen más módon is. Ebből az ember csak úgy tud valamiképpen kijönni, hogy saját sorsát a saját kezébe veszi. Kicsit függetlenedünk. És azt hiszem, hogy ez mind Isten kép kérdése. Nyilvánvalóan nem tudjuk megváltoztatni az e világ normáit. Ne is akarjuk. De az életünk hatással lehet, és ez nagy változásokat eredményezhet. Akár még a világ menetét is megváltoztathatja. Gondoljunk most erre különösképpen, mert erre a belső lelki erőre van elsősorban szükségünk, hogy a magunk életét élhessük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, járj előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, ezen a nagyon szép ünnepen, amit a keleti testvéreink még nagyobb pompával ünnepelnek, mint mi, ők mintha jobban átélték volna azt, mint a mai napig, kezdetektől fogva, mit jelent az, hogy Isten mindenkié. Valószínű, saját bőrükön tapasztaltak sok mindent, inkább, mint a nyugati világ. Elgondolkodtam azon, hogy ezek a mágusok, akik ajándékaikkal jöttek, milyen ajándékot kaptak viszonzásul? Mert kaptak. Nyilvánvalóan az ember nem azért ad, hogy kapjon, nem ilyen adok-kapokban áll az emberi élet. Ha így néznek ki, akkor régen rossz. Hatalmas ajándékot kaptak, örömöt. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor találkoztak a gyermekkel, akkor öröm töltötte el a szívüket. Higgyék el, ennél nagyobb ajándék nincs a Földön. Talán többet kellene. Bizonyos értelemben az élmény vallásosságra is gondolni. Nagyon fontosak ezek. Ezek tudósok voltak. Csodálatos, szellemileg, eszmeileg, logikusan fölépített istenképük, és itt egy olyan élmény hatása alá kerültek, hogy mindez összeomlott. Vagy talán inkább mondanám azt, hogy ezek fölé emelte őket ez az élmény. Bizony talán nekünk is többet kellene erre gondolni, több örömre van szükségünk. Ez az öröm csak akkor van, ha az ember ajándékoz. De nem valami miatt, hanem mert ez születik meg a szívünkben. Ha megszületik az ajándékozás ajándéka, akkor ajándékképpen megkapjuk az örömöt, ami értelmet ad az életünknek. Gondolkodjunk ezen el. Szeretném a testvérek figyelmét még arra felhívni, hogy a hét folyamán nekünk itt nagyon fontos napjaink lesznek. Bécsből a legfőbb vezetőnk lesz itt 4 napon keresztül, csütörtöktől jövő hétfőig, aki tud az esti szentmiséken, legyen itt velünk, mert az irgalmas rend jelenéről, de sokkal inkább a jövőjéről fogunk itt tárgyalni napokon keresztül. Nagyon messze vagyunk Bécstől. Egyébként rengeteget köszönhet Bécs nekünk, erről most többet ne, már rendi viszonylatban is, de gondolják el, hogy a bécsi kórházban az ambulancia ingyenes. Bárki, aki bemegy, ingyenes ellátásban részesül. Ezt célozzuk meg mi is. Most képzeljék el a mai viszonyok között ilyen képtelen célokkal foglalkozni. Foglalkozunk vele. Ennek ellenére. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.
Stand there.